Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról, művészet szociológia. Első előadás. A művészet fogalma. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Amiről a mai alkalommal szó lesz, ezt beharangoztam a múlt héten, ez egy sajátos fogalomtörténeti vizsgálódás. Ma elsősorban a művészet fogalomnak a történetéről, a következő alkalommal pedig a művészet fogalom történetéről lesz szó. Azon kívül, hogy engem érdekel, meg nagyon izgalmasnak tartom, azért szeretnék a fogalomtörténet mellett néhány indokot, talán érvet felhozni, természetesen, mint mindig szaktekintélyekre hivatkozva. Adott esetben a szaktekintély az Reinhard Kozelek, aki néhány kollégával együtt már 30 éve dolgozik a történeti, politikai fogalmak, filozófiai szótárán, fogalomtörténeti szótárán, és egy két évvel ezelőtt rendezett konferencián tartott egy elég érdekes előadást, amely nem egyszerűen csak a fogalom történet melletti érveket, vagy azokat az érdekességeket sorolja fel, ami miatt érdemes és tanulságos a fogalom használattal és ennek változásával foglalkozni, hanem tulajdonképpen reflektál magára erre a foglalatosságra is. Az egyik nagyon fontos dolog az, hogy noha az a nagy vállalkozás, amiben ő részt vesz, és hát tulajdonképpen irányít, ez a bizonyos történeti politikai fogalmaknak a szótára, ez önmagában veszi az egyes fogalmakat, és ezeknek írja meg a történetét, tehát a jelentés változásait, illetve a használatának a történeti változását, mindig jelezve az, hogy ez voltaképpen milyen tényleges társadalmi, történelmi változásoknak a hol egyidejű, hol későbbi, hol megelőző reflexiója. Maga is tisztában van azzal, hogy nehéz, ha ugye nem lehetetlen, elszigetelten egyetlen egy fogalom történetét rekonstruálni, mert hogy a fogalmak maguk is egy osztályozási, mindig valamilyen osztályozási rendszernek a csomópontjait képezik, és attól függően, ahogyan valamilyen osztályozási rendszerben az egyik fogalom megváltozik, és szükségképpen maga után vonja az egyes fogalmak, az egyes osztályozó nevek, osztálykategóriáknak az átrendeződését, határaik eltolódását, és a fogalmak közötti viszonyoknak a megváltozását. Amikor ma megpróbálok mondjuk szigorúan a művészet fogalomnak a változásáról beszélni, akkor számtalan olyan összefüggés van, amit egyszerűen zárójelbe teszek, és a jövő alkalomra halasztok, az pedig a művész fogalomnak, tehát a változásával jár együtt, tehát hogy ki a művész, mi a művész, milyen társadalmi rangja van, milyen elismerés illeti meg, milyen jellegű tevékenység és teljesítmény várható el tőle. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy például a művésznek és a művészetnek fogalomnak a változásai összefüggnek, de nem automatikusan. Tehát nem azt jelenti, hogy szükségképpen az egyiknek a változása automatikusan magában után vonja a másiknak egy ugyanilyen típusú változását. Ja, maguk a fogalmak is érdekesek, hiszen tudjuk azt, hogy vannak a szavak. A szavakat nagyon gyakran örököljük, vagy úgy például, hogy az antikvitásból örökölt, hagyományozódott szavakat használjuk, vagy ezeket a szavakat lefordítjuk a magunk nyelvére. És már ezen a ponton, tehát a szóhasználatnál rettenetesen érdekes jelenségek figyelhetők meg, például csak az európai kultúrán belül, amin belül szükségképpen itt maradni fogunk, hogy még az angol vagy a francia, nem szólva az olaszról, vagy egyáltalán a román nyelvekről, voltak éppen gond nélkül veszi át, és hasonlítja magához a latin szavakat, és ebben az összefüggésben tudja a latin hagyományt is folyamatosan nagyobb zökkenők nélkül átértelmezni. Ez már jóval kevésbé sikerül a német nyelvben, és aztán vagy a szláv nyelvekben, és különösen érdekes az, amikor elérkezünk a magyar nyelvhez. Csak egy példát mondok, tehát ilyen már a művészetfogalmunk is, és azok a fogalmak, amelyeknek a változása különös érdeklődésre tarthat számot, mint amilyen a művészet, vagy a társadalom fogalma, vagy az irodalom fogalma, azok éppen a magyar nyelven egy egészen különleges státuszra tesznek szert, ami nem figyelhető meg, legalábbis tudtam, a többi európai nyelven, mégpedig arról van szó, hogy míg a művészetfogalom például, vagy az európai nyelvekben nem különül el a mesterség fogalmától, tehát akár a görög techné, akár a latin ars, akár a ezután ezeknek a különböző neolatin nyelvekben megfigyelhető folytatásai, megfelelői, de még a német kunst is, sőt az orosz is kunstva is, szóval ezek mesterségfogalmak. Tehát ezek mesterséget jelölnek, ezzel szemben a művészet, ugyanúgy, mint a társadalom, vagy az irodalom, az a gyelvújítás idején kialakított fogalom, tehát akkor alakul ki a fogalom, amikor már egy olyan fajta differenciálódása végbe megy a különböző tevékenységeknek, amelynek eredményeképpen világosan elhatárolódnak egymástól mondjuk a mesterségek egyfelől, és a ugyanúgy művi, de művészetének nevezett tevékenységek. Tehát egyrészt vannak a szavak, már maguk a szavak ebben az értelemben ugye nem ártalmatlanok, de amilyen a művészet fogalmunk, vagy az irodalom fogalmunk ugyanúgy érdekes, a társadalomi a legtöbb, az ismert európai nyelvekben a társaság és a társadalom szó ugyanaz. Ezzel szemben, miután ez szintén egy nyelvújítási szó, mi határozottan különbséget teszünk a társaság, a jó társaság és a társadalom fogalmak között, ezért aztán mindig fordítási problémáink is adódnak akkor, amikor olyan szövegeket fordít az ember, ahol játszanak éppen ennek a két fogalomnak, ennek a szónak a két teljesen különböző modern jelentésével. Tehát egyfelől van a szó, maga a szó sem egy ártalmatlan dolog. A szónak van egy mindenkori tulajdonított jelentése, amely jelentés ugye számtalan hagyományozódott réteget tartalmaz, de mindig újabb és újabb elemekkel gazdagodhat, illetve korábbi elemeket kiselejtészhet, és végül ugye a fogalmaknak van egy referenciájuk, tehát az az ízé, az a dolog a valóságban, amire általában, vagy feltételezhetően vonatkoznak. És hát természetesen maga a valóság is változik, tehát egy olyan, hogy a Kozelek mondja, a nyelvészeti háromszögről van szó, ahol mind a három elem változásban van, és nem feltételezhetjük azt, és nem is tapasztaljuk rendszerint azt, hogy ez a három elem egyszerre lenne változásban. Nagyjából azt lehetne mondani, hogy teljesen sematikusan föl lehet rajzolni egy mátrixot a fogalom, illetve a valóságos állapot viszonyáról. Előfordulhat az, hogy a fogalom a stabil, ezzel szemben a valóságos állapot változik, tehát például ugyanazt a művészet fogalmat használjuk, noha maga az, hogy milyen tevékenységeket fog át a művészet fogalom, mi tartozik bele, hogy milyen módon ítélik meg, milyen módon rendszerezik azokat a tevékenységeket, amelyeket művészetnek neveznek, változhat. Elképzelhető az is, hogy voltak éppen a tevékenység nem változik, ezzel szemben a ráalkalmazott fogalmak a társadalomra, a tevékenységekre, az emberi életre, az értékekre vonatkozó reflexió következtében módosulnak. Tehát elképzelhető, hogy a valóságos állapot voltak éppen stabil, és ugyanakkor a fogalomban érdekes változások figyelhetők meg. Elképzelhető, hogy mind a kettő változik, és elképzelhető az is, hogy mind a kettő stabil. Ami itt még érdekes, hát, hogy milyen szavakról van szó, vagy milyen kifejezésekről, amelyeket mondjuk a fogalmak politika története vizsgál, azok nyilván ilyen fogalmak, mint a magának a polgári társadalomnak, vagy a civil társadalom fogalmának a kialakulása. A lényeg az az, hogy akkor, amikor fogalomtörténetet művelünk, akkor számtalan időréteggel kell számolnunk. Egyrészt az, hogy maga a fogalomtörténeti változás ismer gyors és fokozatos lassú változási időszakokat, tehát azt lehet mondani, hogy különböző időtartamú külső időrétegei vannak az egyes fogalmaknak. De a fogalmaknak van egy belső időstruktúrája is, hiszen hivatkozhatnak, vagy tartalmazhatnak múltbéli tapasztalatot is, a jelenbeli valóságra is referálhatnak, és megfogalmazhatnak a jövővel kapcsolatos várakozásokat is, és ennek a három idődimenziónak az egymáshoz viszonyított aránya az igencsak különböző lehet. Jellegzetes példája a jövőre irányuló várakozások fogalminak, a fogalmakba való integrálásának, például az összes izmus. Az összes izmus, teljesen mindegy, hogy itt szocializmusról, futurizmusról, vagy konstruktivizmusról van szó, vagy akár posztmodernizmusról, mindig a jövővel kapcsolatos várakozások, sőt esetleg célkitűzések azok, amelyek már bekerülnek a fogalom tartalmába, mielőtt létezne az a valóság, amire referálnak. Egyrészt a fogalmakkal kapcsolatban érdekes az, hogy szükség van bizonyos fajta szemantikai állandóságra, tehát arra, hogy a fogalmaknak a jelentése viszonylag hosszú időn belül, hosszú időszakon át nem nagyon változik, különben nem volna lehetséges szót érteni egymásra, különben nem volnának megismételhetőek a fogalmak. Ugyanakkor mindig előfordulnak nagyon jellegzetes és nagyon sokféle tapasztalatot feldolgozó és sokféle új tapasztalat számára teret adó nyelvi újítások, amikor hirtelen valamilyen kifejezést egy másikkal váltanak fel. Végül pedig a fogalomtörténet nyilvánvalóan különböző jellegű forrásokkal dolgozik, amely forrásokból megpróbálja rekonstruálni a fogalmak tartalmának a változását, és ezeknek megint van egy immanens időstruktúrája, egészen más időstruktúrája van a napilapoknak, amely napilapok voltak éppen a mindenkori újdonságokat, a mindenkori híreket, tehát az aktualitást tartalmazzák, és ennekhez igazítják a fogalomhasználatot. Megint más a lexikonoknak, szótáraknak, amelyek egy hosszabb időszak után próbálják rögzíteni, és tulajdonképpen normaként is megadni egy-egy fogalomnak a jelentését. És hát vannak a klasszikus szövegek, amely klasszikus szövegek kapcsolatban egy egészen új probléma merül fel. A klasszikus szövegeknek van egy fogalomhasználata, viszont ezzel kapcsolatban kialakul éppen, mert klasszikusok egy sajátos recepciótörténet, amely recepciótörténet folyamatosan újraértelmezi az adott klasszikus szövegekben használt fogalmaknak a tartalmát. Hát ez úgy általában csak arról, hogy hát mi az, amit az ember a fogalom történettől várhat. Most ami a művészet fogalmat illeti, én alapvetően két nagyon fontos tanulmányra támaszkodva próbálom itt röviden áttekinteni a művészet fogalomnak a változását mondjuk az antikvitástól a 18. századig. És hát nyilvánvalóan, hogy ezután még ezen is túl kell menni, de azt gondolom, ma már ez elég lesz. Ez a két tanulmány az egyik, Oskar Pisteller, német, majd amerikai filozófus, filozófiatörténész, akinek a Művészetek modern rendszere, tehát a Modern System of Art című tanulmánya, amelyet 1951-ben jelentett, jó régen most már jelentetett meg a Journal of the History of Ideas-ben, szerencsére egy ilyen önjelölt Jenny-nek köszönhetően teljes egészében rajta van a webben, úgyhogy én megadnám a...
Tehát 3B-je, Compiler Press-ben tudja magát, és amit az illető fontosnak tart a... Hogy is mondjam, a humán irodalomban ez kb. Egy olyan 15 tanulmány, ezt fölrakta a webre, és ez szerencsére közte van, úgyhogy nagyon könnyű megtalálni. Rámegy az ember a Compiler Press-re, ott van a lista, és akkor ott van a Pisteller tanulmánynak mind a két része. Tehát ennek az volt a címe ennek a tanulmánynak 1951-ben, hogy The Modern System of the Arts, a Study in the History of Aesthetics. Amúgy egy ilyen globális tudásra alapozott gazdaságtan, vagy mi az illetőnek a személyes projektje, de hát ezen belül valamiért a Pisteller szükségesnek érezte bevenni A másik forrás, amire támaszkodom, az a Hans Robert Jauss-nak korai könyve. Van magyarul Jauss válogatás, ez a tanulmány, ezek a tanulmányok sajnos nincsenek benne. Ez a korai könyve a Literaturgeschichte als Provokation, tehát az irodalom tudomány mint provokáció című tanulmány. Ez a magyarul megjelent Jauss kötetben. Az irodalom tudományi provokáció című tanulmány benne van, de azok, amelyek mint egy földolgozzák Jauss disszertációjának az eredményeit, a disszertációját pedig a Querelle des anciennes et modernes-ről, tehát a régiek és újak vitájáról írta, amely zajlott a 17. század végétől kezdve, nagyjából az egész 18. század folyamán. Arra reflektáló két tanulmány van ebben a Literaturgeschichte als Provokation című még a 70-es években megjelent kötetében. Na, hát ennyit előzményként, és akkor rátérnék a dologra. Szoktunk beszélni, szóval amikor az érdekes az, hogy amikor azt mondjuk, hogy esztétika, akkor feltételezzük, hogy az esztétika az elsősorban a művészettel foglalkozik, a művészettel kapcsolatos értékítéletekkel, a művészeti értékekkel, a művészeti minőségekkel, vagyis feltételezünk egy egységes és egyetemes művészetfogalmat. Egy olyan művészetfogalmat, amely feltételezzük azt, hogy vannak bizonyos minőségek, bizonyos tulajdonságok, amelyekkel a művészet fogalma alá sorolt jelenségek, tárgyak, megnyilvánulások rendelkeznek, és hogy ezek a tulajdonságok, ezek a minőségek, ezek nem helyhez kötöttek, sőt, talán időhöz sem kötöttek, hanem egyetemesek abban az értelemben, hogy minden emberi társadalomban megtalálhatók. Én amúgykor jeleztem azt, hogy hát ez voltak éppen, ez a feltételezés, hogy a művészet fogalma egyetemes, sőt, hogy az esztétikai érzék és az esztétikai jellegű attitűd különböző tárgyakkal vagy megnyilvánulásokkal szemben egy antropológiai konstans, tehát egy olyan antropológiai állandó lenne, amely minden korszakban, minden társadalomban megtalálható. Ez egy eléggé merész feltételezés, amely távolról sem egyértelműen bizonyított, és felveti azt a kérdést, vagy jelzi azt a veszélyt, hogy meg lehet, hogy kialakítottuk a magunk művészet fogalmát valamikor az európai művelődés történet során, és azután ezt a művészet fogalmat applikáljuk, alkalmazzuk, vetítjük rá más kultúráknak egészen másképp szerveződő tevékenységeire és termékeire. Minden esetre mondjuk úgy a 18-tól a 20. századig nagyjából az európai művelődés történetben teljesen természetesnek tekintik az, hogy létezik egy ilyen átfogó, egyetemes, nagy embetűvel írható művészetfogalom. Na most feltételezzük azt, ugye, hogy ez valamilyen fajta ihletett tevékenység, amely megkülönböztethető például a tudománytól és egyáltalán a fogalmi gondolkodástól, és úgy gondoljuk, hogy ez magába foglalja legalábbis az irodalmat, a zenét, a festészetet, a szobrászatot, vagy az ünnepelt szépművészeteket. Általában a 18. században többé-kevésbé magától értetődő, hogy ez a művészet mint olyan, sajátos értékekkel rendelkezik, és ezen érték felismerésének szerve, mondjuk organonja, az az ízlés, és az ízlés az minden egyénnek egy fejleszthető képessége. Az következésképpen az, hogy mi a művészeti érték, arról kialakul a társadalomban egy sajátos kényszermentes konszenzus, mégpedig úgy, hogy az ízlés ítéletek a nyilvános megvitatás tárgyává váltak. És a nyilvános megvitatás mintegy előállítja a konszenzuális ízlésítéletet, vagy értékítéletet. Mire hivatkozik az ízlésítélet? Például hivatkozhat bizonyos művészeti vagy esztétikai törvényekre, amely törvények feltételezik természetesen a művészetnek az autonómiáját, vagyis az öntörvényűségét, tehát hogy a művészetnek azért vannak törvényei, mert saját törvényeinek engedelmeskedik. Szintén ugye a 18. század közepétől indul meg ebben az értelemben ezeknek a törvényeknek az azonosítása, kidolgozása, kitalálása, megkonstruálása, amelynek eredményeképpen ténylegesen történetileg egyesítik minden kor és minden vidék magas művészetét, és elhatárolják ezt a magas művészetet a törvényeket nem tisztelő vagy betartani képtelen közönséges művészettől. Tehát a művészeti értéket azt a törvényekre hivatkozó fogalmi elemző kritikának kell igazolnia, amely elemző kritikának függetlennek kell lennie a laikusok ítéletétől. Nos, mégis hogyan lehetséges létrehozni egy konszenzust az esztétikai értékek, a művészeti értékek körében akkor, amikor ugyanakkor a laikus ítéletet, tehát a hozzá nem értő, a nem beavatott ítéletét, mint bizonytalant, mint nem megbízhatót elutasítjuk? Hát csak úgy, hogyha feltételezzük azt, hogy létezik egy olyan sajátos folyamat, amit művelődésnek nevezünk, amelynek a folyamatában az egyének megtanulják saját szabad választásaiként elismerni és felismerni az esztétikai törvények kényszerítő erejét. Amit itt most röviden összefoglaltam, tehát, hogy létezik egy egyetemes, egységes művészetfogalom, az, hogy hogy a művészet az esztétikai törvényeknek engedelmeskedik ebben az értelemben öntörvényű jelenség, hogy a művészeti alkotások értékének a megítélése az a ezen törvények ismeretét és a törvényeknek és a minden egyes műalkotásnak az ízlésítéletben megvalósuló egymásra vonatkoztatását jelenti. Hogy az ízlésítélet fejleszthető, éppen a művelődéssel fejleszthető, tehát az ízlés ebben az értelemben finomítható, palérozható, csiszolható, és hogy a nyilvánosság, tehát a nyilvános megvitatás az, ami lehetőséget teremt arra, hogy ki minden korszakban kialakuljon az érvényesnek tekintett ízlésítéleteknek a halmaza, amely szükségképpen különbözik az egyedi laikus ítélettől, hogy mindazok a látszólag művészeti tevékenységek, amelyek ezeket a törvényeket, nem esztétikai törvényeket nem tartják be, avagy nem is ismerik, semmibe veszik, azok nem tartoznak a művészet kategóriájába, hanem valamilyen más fogalommal, például a tömegkultúrának, például a gicsnek, például a silány szórakoztatásnak a kategóriájában sorolódnak. Mindezek a gondolatok a 18. századnak a termékei, és nem korábbiak. Tehát a kérdésünk pontosan az, hogy hogyan, milyen módon gondolkodtak arról, amit mi ma eléggé természetesen művészetnek nevezünk, azokban az időszakokban, amikor ilyen értelmű művészetfogalom nem volt, tehát maga a művészet fogalma voltaképpen hogyan is jött létre. Na most ez az, amit Kriszterrel nagyon szépen áttekint ebben a tanulmányában, amikor azt hangsúlyozza, hogy ma, akkor, amikor ezt a bizonyos nagybetűs művészet fogalomra gondolunk, akkor elsősorban ugye, 5 fő művészeti ág az, ami ugye, szemünk előtt lebeg, úgy, mint az irodalom, a festészet, a szobrászat, az építészet és a zene, vagyis az irodalom és a képzőművészetek és a zene. Ez a modern művészet fogalom, mint már mondtam, ugye a 18. század előtt nem ismert. Tehát akkor mi ez, ami ismeretes? És akkor a Kriszterrel szépen végigmegy a forrásokon, a legfontosabb autorokon, és hát az ő gondolatmenetét követve próbálok én is most erről beszélni. Először is ugye kezdjük természetesen, hogy az antikvitásban létezik a görög techné és a latin arts fogalom, amely nem művészetet jelöl, hanem mesterséget, de még azt is tisztázni kell, hogy voltak éppen milyen fajta mesterségről van szó. Bizonyos idézeteket szeretnék felolvasni, amiből kiderül, hogy ez miért lényeges, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk a megtisztelő művészet megjelölés nem létezik, hanem a legkülönbözőbb tevékenységek a mesterség kategóriájában szerepelnek. hanem például azért igen jelentős, mert akkor, amikor akár antik, akár középkori forrásokat olvas az ember magyar fordításban, akkor folyamatosan a művészet szóval találkozik, akár, és amikor én idézeteket olvasok fel, ezekben is ez szerepel, akár Platóról, akár Arisztotelészről, akár Augustinusról, vagy Szent Tamásról van szó, de nagyon fontos tudni azt, hogy ez nem az a művészet fogalom, amivel mi dolgozunk, hogy mennyire nem az, arra hozok egy példát, méghozzá Platontól a Gorgiászból. A Gorgiász 464C, 465C, tehát egy rövid részlet, ahol úgy szerepel ez a magyar fordításban, hogy itt a művészetek osztályozása történik. És ha felolvasom, hogy a Gorgiászban hogyan osztályozza Platón a művészeteket, akkor egész világos, hogy valami nagyon másról van szó, mint amit mi ezen fogalom alá sorolnánk. Még világosabban ki szeretném fejezni előtted, amit gondolok. Két tárgy lévén, a test és a lélek, két művészetet is különböztetek meg. Azt, amelyik a lélekre vonatkozik, politikának nevezem. A testre vonatkozót azonban nem tudom csak úgy egy névvel nevezni, ezért, ám bár a test ápolása egységes, két részre osztom, a tornára és az orvostanra. Tehát ideig ott tartunk, hogy vannak művészetek, az egyik a lélekkel foglalkozik, ez a politika, a másik a testtel foglalkozik, és ezen belül is megkülönböztethető egyfelől a torna, mint a testnek egy sajátos művészete, másfelől pedig az orvostudomány. A politikát is feloszthatom. A tornával a törvényhozást állítom párhuzamba. Az orvostannal az igazságszolgáltatást. Vagyis ugye a tornával, miért a tornával a törvényhozást? Tehát a torna ugyanúgy a törvény szava testnek, vagyis a testnek a helyes mozgás elveit tanítja meg, mint ahogy a törvény alkotó a törvényekkel a polisz életének a működési elveit szabályozza. És ahogyan az igazságszolgáltatás a hibákat, a bűnöket, a vitás eseteket próbálja korrigálni, ugyanúgy az orvostan, az orvostudomány feladata nem más, mint a testnek ebben az értelemben a meghibásodását valamilyen módon orvosolja. Mivel ugyanazon tárgyra vonatkoznak, mármint testre, illetve lélekre, mindegyiknek van valami közössége a másikkal, az orvostannak a tornával, az igazságszolgáltatásnak a törvényhozással, de különböznek is némileg egymástól. Ezt a négy dolgot, amelyek közül kettő a testet, kettő a lelket gondozza a legüdvösebb módon, megérzi a hízelgés, nem mondom, hogy megismeri, csak szimatolja, s maga is négy részre válik, és abban a másik négy rész alá bújva, mindig külön-külön annak mezét veszi magára, amely mögé elbújt, és nem törődve a legüdvösebbel, mindig a legkellemesebb csalétkével fogja meg az esztelenséget, úgyhogy ez feltétlenül hódol neki. Így bújik az orvostan mögé a szakácsmesterség, s tetteti magát, mintha tudná, mi ételek a legüdvösebbek a testnek. Én pedig hízelgésnek nevezem, és rútnak tartom az ilyent, Pólósz barátom, mert most hozzád beszélek, ami az üdvössel nem törődve csak a kellemest veszi célba. S művészetnek sem mondom, csak gyakorlatnak, mert annélkül, hogy tárgyának természetét ismerné, vaktában tesz mindent, és semminek nem tudja okát adni. Oktalan cselekvést pedig nem nevezek művészetnek. Tehát voltak éppen van egy művészet fogalma, tehát egy techné fogalma Platónnak, a lényeg az, hogy nem lehet oktalan, nem lehet pusztán a kellemesre irányuló, mert az csak rutinizálás, és több kell legyen puszta rutinál, tehát nem lehet, ahogy ő fogalmaz, csak gyakorlat, hanem szükséges az, hogy tárgya természetét ismerje, és valami módon ismereteken, tudáson alapuljon. Tovább menve, attól függően, hogy hogyan osztályozták a művészeteket, vagy mondjuk így az általában az emberi tevékenységeket, hiszen nagyon gyakran, amikor természetet és művészetet szembeállítanak a görög autorok, de még a latinok is, akkor igazából a természetet az emberi tevékenységgel állítják szembe, és a természettel szemben a művi, a mesterséges, és ebben az értelemben művészeti kategóriába kerül minden emberi tevékenység.
És az emberi tevékenységeknek viszont van egy nagyon is határozott, alapvetően társadalmi elvű osztályozása, amely a szabad emberekhez méltó tevékenységeket különíti el a banaszosznak, illetve a rabszolgának elfogadható vagy neki való tevékenységektől. Tehát miután így szépen Platón számunkra elkülönítette azokat a tevékenységeket, amelyeket művészetnek nevez, attól, amit puszta gyakorlatnak, puszta rutinnak nevez, annak alapján, hogy tárgya természetét, tehát annak törvényeit, szabályszerűségeit ismerve dolgozik, vagy pedig csak vaktában a puszta megszokást és a rutint követve, ennek alapján azután ezeknek a tevékenységeknek a társadalmi hozzárendelését is elvégzi. Ugyanis így folytatja. Azt állítom ugyanis, hogy az orvostan mögé bújik a szakácsmesteri dízelkedés, a torna mögé pedig a piperész, és mit káros, csaló, nemtelen, szabad emberhez méltatlan gyakorlat. Hogy ellenyújtsam a beszédet, a mérnökök módjára akarom kifejezni magam. Amilyen viszonyban áll a piperész és a tornával, olyanban a szofisztika a törvényhozással, és amilyenben a szakácsmesterség az orvostannal, olyanban a szónoklás az igazságszolgáltatással. Vagyis a piperész és a szofisztika, a szakácsmesterség és a szónoklás, ez mind kikerül a művészet fogalmából, és a gyakorlat a puszta rutin kategóriájához tartozik, és szemben vele az elismert szabad emberhez méltó tevékenység, az igazságszolgáltatás, az orvostudomány, a törvényhozás és a torna. Na most a fontos az, ha megpróbálja az ember akkor megérteni, milyen művészetfogalommal is dolgozik Platón, akkor az derül ki, hogy alapvetően a tevékenységeket azt szerint osztályozza, hogy megismerésen alapulnak-e, avagy puszta gyakorlaton, és azt tekinti igazából művészetnek, tehát az kerül mondjuk a magyar fordításban művészet valójában a technikai kategóriájába, amely tevékenységnek a legfontosabb vonása az, hogy miután megismerésen alapul, vannak bizonyos szabályai, törvényei, ezek a törvények megtanulhatók, taníthatók, rendszerezhetők, taníthatók és megtanulhatók. Tehát ebben az értelemben alapvetően egy kognitív jellegű meghatározottság az, ami elkülöníti Platón számára a művészeteket a nem művészetektől. Na most, hogy miért érdemes olyan sokat foglalkozni azzal, hogy mit is mond Platón, meg Arisztotelész és a többi antik autor akkor, amikor már tisztáztuk, hogy művészet fogalmuk nincs, ez kiderül abban a pillanatban, az ember eljut a reneszánsz, vagy a 16-17. Századi klasszicista elméletekhez, amely korszakban az elméletalkotók nem tettek mást, mint kétségbe esetten olvasták újra és újra az antik forrásokat, és próbálták megtalálni mindazokat a részeket, amelyek a művészetre vonatkoznak, és ezeket addig csoportosították, rendezték, amíg ténylegesen rekonstruáltak valamilyen fajta művészetelméletet ezekből a szövegekből. Sokkal szívesebben idézték mondjuk azokat a passzusokat, amelyekben Platón a múzsai utánzásról beszél. Tehát léteznek az úgynevezett múzsai művészetek, és hogy hát a múzsai művészetek kategória lenne talán az, amelyben mint egy nyomára lelünk annak, hogy azt, amit mi művészetnek nevezünk, az Platón hogyan értelmezte, és mit gondolt róla. A törvényekből, illetve az államból olvasnék föl néhány részletet arra vonatkozóan, hogy mit is gondol Platón a múzsai művészetekről, és azoknak az, hogyan ítéli meg őket, mi az értékük. Az államban, 476b, következőt írja. A látványosságokat kedvelők és a hallásban gyönyörködők csak a szép hangokat, színeket és alakokat szeretik, meg azt, ami ezekből van alkotva, de magának a szépnek a természetét az ő jelméjük nem képes meglátni és megszeretni. Az egyik nagyon gyakori megoldás akkor, amikor megpróbálják megírni az esztétika történetét, vagy egyáltalán az esztétikai szemléletnek a történetét, az az, hogy a szépre, a szépségre vonatkozó
állításokat, amelyeket a szövegekben találnak, megpróbálják átvinni a művészetre, a művészetfelfogásra. Ezben Kriszteller is egészen világosan és nagyon hangsúlyozza azt, hogy ez mennyire téves, hogy gyakorlatilag végig az antikvitásban, de még a középkorban is jó rész a szépség alapvetően egy morális kategória, és az erkölcsi jónak a jelzője, és a szépnek, a jónak és az igaznak az a megfeleltetése, ami a 17.-18. századtól kezdve egészen mondjuk Keatsnek a görög urnához írt ódájáig megtalálható és közismert, az tökéletesen idegen az antik gondolkodástól. Tovább. A törvényekből. 687-688. Az ilyen ábrázolások, tehát az olyan ábrázolások, amelyek gyönyörűséget, élvezetet okoznak számunkra, az ilyen ábrázolások helyességét azonban általában a mennyiségi és minőségi viszonyokban mutatkozó egyenlőség, vagyis az eredetihez képest okozza inkább, és nem a gyönyör. Tehát az, hogy egy ábrázolás helyese, az nem attól függ, hogy élvezetet okoz-e nekünk. A gyönyörűség alapján csupán azt lehet jogosan megítélni, mi sem hasznosságot, sem igazságot, sem hasonlóságot nem valósít meg, és nem nyújt a szemlélőnek, de kárt sem okoz, hanem csupán annak a kedvéért jött létre, ami az említettekkel együtt szokott járni, a szépség öröme kedvéért, melyet akkor lehet gyönyörnek nevezni, ha nem kíséri egy sem az említett dolgok közül. Nem de? Vagyis ha valami hasznos, igaz, hasonló, akkor szép lehet, ezzel szemben, ha nem hasznos és nem igaz, akkor okozhat gyönyörűséget, de szépnek nem mondható. Nem, de kimondhatjuk, hogy a mondottak alapján az utánzás és az egyenlőség a maga egészében a legkevésbé sem alkalmas rá, hogy a gyönyör és a tapogatózó vélekedés alapján ítéltessék meg. Mert azzal, hogy valaki előtt kellemesnek tűnik, vagy hogy valaki gyönyörködik benne, az egyenlő még nem lesz egyenlővé, sem a megfelelő arányú arányossá, hanem csupán és kizárólag az igazság által és semmi más által nem. Most ér rá arra, hogy miről van szó. Nem, de az egész múzsai művészet ábrázoló és utánzó jellegű. Igen, az. Egyáltalán nem szabad elfogadni tehát azt az állítást, ha valaki a múzsai művészetet pusztán a gyönyörűség alapján akarja megítélni, és komoly törekvésünk tárgya nem lehet puszta gyönyörködtető művészet, feltéve, hogy egyáltalán van ilyen, hanem csak is az a művészet, amely a szépnek az utánzása által eléri a tárgyával való hasonlóságot. Tehát a múzsai művészeteknek, a megítélésének a kritériuma egyértelműen kognitív, az igaz-hamis összefüggésében határozódik meg. Kétségkívül sok más tekintetben is az a meggyőződésem, ez most az államból van, 595 AB, hogy államunkat a lehető leghelyesebben rendeztük be. De mikor ezt mondom, nem utolsó sorban a költészetre gondolok. Milyen értelemben? Hogy ami benne utánzás, azt semmi esetre sem engedhetjük be államunkba. Az ilyen alkotások valósággal merényletet jelentenek a hallgatóság szellem ellen, ha csak valakiben ellenméregként nincs meg annak a felismerése, hogy voltak épp milyenek is ezek a művek. Vagyis azt lehet mondani, hogy a múzsai művészet alkotásai, például a költészet egyenesen mérgezőnek tartható, károsak, és nem véletlen az, hogy a Platón el is jut odáig, hogy az államából kitiltja a költőket, pontosan azért, mert a költészeti utánzás az eltorzítja azt, amit igaznak és szépnek nevezhetnénk. Ez volt a második elem. Tehát az egyik lehetőség volt az, amikor arról volt szó, hogy hát hogyan is gondolkodott az antikvitás a művészetről, hogy a művészet fogalmából kiindulni. Erről kiderül, hogy itt baj van, mert a művészet fogalma az tulajdonképpen nem létezik, amiről beszél, az valami egész más. Következő lehetőség volt természetesen a múzsák, illetve a múzsai tevékenységek, a múzsai utánzás fogalmából kiindulni. Mint láttuk, ezzel is probléma van, azért, mert itt is alapvetően egy ismeretelméleti kritériuma érvényesül, és az igaz utánzásnak a lehetőségét Platón voltaképpen kizárja, és ezzel együtt a tökéletesen berendezett államából a múzsai utánzók közül a leginkább érdemesnek tekintett költőt is. A harmadik lehetőség, ahol megpróbáltak nyomába eredni az antik művészet felfogásnak, az az ihletnek a fogalma volt. Sőt, nem egyszerűen az ihleté, hanem a szent őrületé, ami nagyon is jól jelzi már a kifejezés is, hogy a szent őrület a vátesznek, a profétának, a vallási kinyilatkoztatásnak és a művészetnek a megkülönböztetését nem igazán ismeri és ismeri el. Ez a bizonyos, a Phaidrosban írja Platón, a múzsáktól való megszállottság vagy őrület. Ha ez megragad egy gyöngéd és tiszta lelket, felébreszti és mámorossá teszi, és dalban meg a költészet egyéb módján magasztalva a régiek számtalan tettét neveli az utódokat. Itt van az a tökéletes részlet, amelyre folyamatosan hivatkoznak, hogy a múzsák, mint egy a költő, a megszállott szent őrülettől áthatott költő, mint egy a múzsák edénye, sőt az isteni igazság az, amelyik megnyilatkozik általa. Éppen ezért lehet esetleg mégis alkalmas a ifjúság nevelésére. Aki azonban a múzsák szent őrülete nélkül járul a költészet kapuihoz abban a hitben, hogy mesterségbeli tudása folytán alkalmas lesz költének, tökéletlen maga is, költészete is, és józan készítményeit elhomályosítja a rajongók költészete. Az ilyen őrületet legnagyobb boldogságunkra adták az Istenek. Vagyis, ha megtudtuk azt, hogy a művészetnek igazán csak az tekinthető, ami tudáson, tudományon, felismerésen, belátáson, szabályokon alapul, a múzsai ihletet, költészetet, azt éppen az ellenkezője jellemzi. Például Szokratész védőbeszédében ezt találjuk. Egy szóval megtudtam a költőkről is, hogy nem bölcsesség folytán költik, amit költenek, hanem valami természeti adottságnál fogva, bizonyos ihletettségben, mint a jövendő mondók és jósok. Mert ezek is sok szépet beszélnek, de semmit sem tudnak arról, amiről beszélnek. Vagyis amennyiben a költő ténylegesen igazat mond, igaz, szép és Platón által helyeselhető költészeti alkotáshoz létre, akkor ezt öntudatlanul teszi, valamilyen természeti csoda vagy adottság folytán teszi, de semmiképpen sem a művészete eredményeként. Még egy rövid részletet talán. Így a múzsa is maga tesz Istennel telté némelyeket, de ezektől az Istennel telt személyektől más ihletettek lánca függ. Vagyis az ihletett személy, mint egy fertőzést, egy sajátos raggályt adja át az ihletettséget a közönségének. Mert valamennyi epikus költő, aki jó, nem szakértelem alapján, hanem Istentől eltelve megszállottan mondja a sok szép költeményt. A dalköltők sem józan ésszel írják azokat a szép dalokat, hanem csak ha ráléptek a harmónia meg a ritmus ösvényére, és megmámorosodtak és megszállottak lettek, akár a bakháns nők. Mert lengyelény a költő, szárnyas és szent, s mindaddig nem képes alkotni, míg az Isten el nem töltötte, józansága el nem hagyta, és többé nincs benne értelem. Amíg pedig a kincsének birtokában van, nincs olyan ember, aki képes volna költeni, vagy jövendőt mondani. Mivel tehát nem szakértelem alapján alkotnak és mondanak tárgyukról olyan sok szépet, mint te Homéroszról, hanem isteni osztályrészük alapján, mind csak is azt képesek szépen megalkotni, amire őket a múzsa fölindítja. Más területen pedig silányak mindahányan. Az Isten azonban önön értelmüket elvéve, őket használja szolgák gyanánt. Nem emberi eredetűek azok a gyönyörű alkotások, s nem emberekéi, hanem isteniek és az istenekéi, a költők pedig csupán csak tolmácsai az isteneknek, megszállva kiki attól, aki éppen megszállva tartja.
Hát ennyi talán elég is ahhoz, hogy világosan lássuk, hogy ha a szövegekhez ragaszkodnánk, akkor Platonból igazából sem művészetfogalmat, sem esztétikum fogalmat, sem a művészeti értéknek, vagy az ízlésítéletnek a fogalmát nem igazán lehetne, hogy is mondjam, előbányásznunk. Na most van egy utalás, amit az előbb már idéztem Platontól, ami jelzi azt, hogy vannak bizonyos szabad emberhez méltó tevékenységek, és ezek a szabad emberhez méltó tevékenységek azok, amelyek a művészet, tehát a technik fogalmával jelölhető. Ez az osztályozása a tevékenységeknek, amely a szabad emberekhez méltó és illetve méltatlan tevékenységekre bontja őket, ez aztán még világosabban vagy érthetőbben megvan Arisztotelésznél a politikában. Ez a politika 1337-1338. Idézem. Különbség van a szabadokhoz méltó és méltatlan foglalkozás közt. Ezért tehát csak oly hasznos dolgokkal szabad törődnünk, melyek a velük foglalkozót nem alacsonyítják le. Lealacsonyítónak tekintjük pedig azt a munkát, mesterséget vagy tudományt, tehát minden tevékenységet, amely a szabad ember testét, lelkét vagy értelmét az erény alkalmazására és gyakorlására képtelenné teszi. Ezért alantas foglalkozásnak tartjuk mindazt a mesterséget, amely a testet eltorzítja, így tehát a napszámos munkát is, mert ez az elmét leköti és tunyává teszi. Sőt, még a szabad tudományok némelyikében is csak akkor nem lesznek szolgalelküvé, ha csak egy bizonyos fokig mélyednek el bennük, mert aki túlságos buzgalommal veti magát rájuk, az az említett hibába esik. Az is nagy különbséget jelent, hogy ki miért tesz, vagy tanul valamit. Ha magáért, barátaiért, vagy az erényért teszi, ez nem méltatlan egy szabad emberhez. De ha ugyanazt mások kedvéért teszi, ez könnyen megfizetett, vagy rabszolgai munkának lehető. A legfontosabb alkotó elemek tulajdonképpen ebben a rövid részletben benne vannak. Az egyik az, hogy a tekintettel arra, hogy a szabad ember egyben egy sajátos embereszmét is jelent, amelyet egész egyszerűen ugye a kalokakácia fogalma jelöl, vagyis az arányosan és harmonikusan kifejlesztett és karbantartott testnek és léleknek és elmének az eszménye. Minden olyan tevékenység, amely egyoldalúvá tesz, tehát akár egyoldalúan a testet vesz igénybe, akár egyoldalúan a szellemet vesz igénybe, ebben az értelemben káros, ezt a harmóniát megbontja, és mint ilyen szabad emberhez nem méltó tevékenység. Tehát ez kiderül, hogy aki napszám, az olyan alantas foglalkozás, például a napszámos tevékenysége, mert tunyává válik az elméje. Ugyanakkor még aki szabad tudományokkal foglalkozik, de ezt túlzásba viszi, szintén gyakorlatilag megfosztja magát a harmonikus fejlődés képességétől, és nem nevezhetjük azt, amit így módon művel, már szabad emberhez méltó tevékenységnek. Tehát egyrészt nagyon fontos ez a fajta mértéktartás, és a testi és a szellemi erők egyensúlyának a folytonos karbantartása. A következő mozzanat az talán még világosabb, csak az tekinthető szabad emberhez méltó tevékenységnek, amely tevékenységnek az célja önmagában van, és nem valamilyen rajta kívüli célra vezérli. Tehát magáért, barátaiért, vagy az erényért önmagában művelni valamilyen tevékenységet a szabad emberhez méltó, de ezt már mások idegenek kedvéért, ne talán fizetségért művelni, az csak a banaszhoz, illetve a rabszolga teszi. Ha tehát mindkettőre egyaránt szükségünk van, tehát a szellemnek és a testnek a művelésére, mégis inkább kell választanunk a nyugalmat, mint a munkát, és ez is a cél. A nyugalom azonban önmagában hordja a gyönyört, boldogságot és a megelégedést. Ez pedig a munkálkodóknak nem jut osztályrészül, csak a nyugalmat élvezőknek.
mert az, aki dolgozik, egy oly célért munkálkodik, amit még nem ért el, már pedig a boldogság végcél, és mindenki azt tartja, hogy nem fáradtsággal, hanem gyönyörrel jár. Most ez az arisztotelészi gondolatmenet a politikában, ez végig kíséri a művészetről való gondolkodásnak a történetét egészen a 18. század végéig, és különösen akkor igen erőteljes, amikor ugye arisztoteliánus hullámok vannak, tehát részben a Szent Tamás idején, majd ismét a 16. század arisztoteliánus művészetelméletének a kidolgozása idején, de hogy mennyire erőteljesen hat a továbbiakban is, arra csak egy példát hoznék, Schillernek a naív és szentimentális költészetről, az 1795-ben, tehát a 18. század legvégén írt tanulmányát, ahol Schiller azzal foglalkozik többek között, hogy kinek az ítélete, az ízlésítélete, az esztétikai ítélete fogadható el, ki képes kompetensen esztétikai ítéletet alkotni. És ugyanezt az érvelést látjuk visszaköszönni, amikor Schiller kifejti azt, hogy sem azok, akik nehéz fizikai, akik fizikai munkát végeznek, sem azok, akik szellemi munkát végeznek, nem alkalmasak arra, hogy érvényes esztétikai ítéleteket, ízlésítéleteket fogalmazzanak meg. Aki kemény fizikai munkát végez, annak teste csak felüdülést, pihenést, érzéki igényel, és az érzéki élvezetekre fogékony, és a szellemi tartalmakra nem. Aki viszont pusztán szellemi munkát végez, az pedig elveszti a kapcsolatot a valóság érzéki gazdagságával, és rajongóvá válik, tehát az ideáknak, a csupasz üres eszméknek a fogja marad. Hogy mi lehet a megoldás, ezt Schiller viszonylag szerényen, de azért elég határozottan kifejti, amikor azt mondja, hogy kell legyen az embereknek egy olyan osztálya, amely tevékeny, annélkül, hogy dolgoznék, amely egyszerre megőrzi kapcsolatát a világ érzéki gazdagságával, és ugyanakkor kapcsolatban áll az eszméknek és az eszményeknek a magasrendű világával is, és ebben az értelemben mind testében és szellemében, mind pedig testi és szellemi működésében, mint egy kapcsolatot teremt azok között, a dolgok között, amelyek különben az emberiségben, de egymástól elválasztva és egymással szembeállítva működnek. És akkor Schiller ezután azt mondja, hogy most nem firtatom, hogy valójában létezik-e az embereknek egy ilyen osztálya, tehát aki a érvényes esztétikai értékítéletre alkalmas lenne, a kontextusból eléggé világosan látszik, hogy ténylegesen létezik az embereknek egy ilyen osztálya, és ezek maguk a művészek. Tehát a művészek azok, akik tevékenyek anélkül, hogy dolgoznának. De ez már a 18. század fejleménye, ilyen lehetőséget az antikvitás nem ismer, éppen ezért amikor a szabad emberekről, a szabad emberekhez méltó tevékenységekről beszél, akkor nem merül fel a lehetősége sem annak, hogy ezen szabad emberek között művészeket is emlegetnének. Itt kifejten arról van szó, hogy a szabad polisz polgár számára melyek azok a tevékenységek, amelyek az ő fejlődését és nyugalmát és harmóniáját szolgálják. Ugyanakkor ez a szabad emberhez méltó tevékenységek fogalom lesz az alapja annak már a latin változatban nagyon jól ismert osztályozásnak, tehát a művészetek osztályozásának, amit úgy neveznek, hogy a szabad művészetek. Szabad művészetek, aztán amikor már osztályozzák ki a Septemartis Liberalis, tehát a hét szabad művészet, akkor már rendszerezik őket. Mitől szabadok ezek a művészetek? Attól szabadok, hogy szabad emberhez méltó tevékenységeket jelölnek. Ez a fajta megkülönböztetés a szabad ember és a kézműves, a napszámos és a rabszolga között, ez nem csak az alkotásra vonatkozik, hanem a befogadás és a befogadás módjára is. Tehát nagyon érdekes az, hogy a politikában mit mond nekünk Arisztotelész a
az előadó művészetről, illetve az előadó művészet közönségéről. Szóval mi a hangszereknél és az előadásnál egyaránt elítéljük a hivatásszerű nevelést. Ilyennek nevezzük azt, amely a hivatásos előadásokra készít elő. Aki ezt így gyakorolja, az a zenét nem a saját tökéletesítésére műveli, hanem a hallgatóknak nagyon is közönséges gyönyörűsége kedvéért, és éppen ezért nem is tekintjük ezt szabad emberhez illőnek, hanem inkább robotnak, és valóban az ilyen előadók is közönségesek, mert hamis a cél, melynek elérésére törekszenek. A faragatlan ízlésű hallgatóság rendszerint még a zenét is megváltoztatja úgy, hogy a művészeket, akik nekik játszanak, magukat is átformálja, még a testüket is eltorzítja az ízléstelen mozdulatokkal, amelyeket tőlük követel. Vagyis ezt már tudjuk, hogy az előadó művészet, vagy általában a művészeti tevékenység, az, ha nem önmagáért gyakorolják, akkor közönséges és alantas, de mi meg tudjuk, még a közönsége még inkább ilyen, pontosan azért, mert közönséges, puszta gyönyörűséget keres. Majd megtörténik a hallgatóságnak az osztályozása is, kifejezetten társadalmi osztályozása. Kétféle hallgatóság van, mondja a politikában. Ez az 1341-42-es szakasz. Kétféle hallgatóság van. Az egyik szabad és művelt, a másik pedig a kézművesekből, napszámosakból és más ilyenekből kikerülő durva ízlésű tömeg. Ez utóbbiak számára is kell rendezni dalversenyeket és előadásokat a pihenés kedvéért. És miként az ő lelkük is ki van forgatva természetességéből, aként a hangnemeknek és a dallamoknak is vannak elfergült formái, amelyek nagyon merevek és rendetlen felépítésűek, de mivel mindenkinek az okoz gyönyörűséget, ami természetének megfelel, ezért meg kell engednünk azoknak, akik az ilyen nézőközönség előtt lépnek föl, hogy a megfelelő zenét művelhessék. Vagyis az derül ki, hogy a művészet annyira nem egy egységes fogalom, hogy attól függően más és más fajta szabályok vonatkoznak rá, hogy milyen közönsége van a napszámosokból, kézművesekből kikerülő durva ízlésű tömegnek a lelke ki van forgatva maga természetességéből, tehát testi-lelki harmóniájából, és ugyan ennek megfelelő lesz a stílusa, a hangneme, a hangszerek, és sőt, az előadóknak a gesztusai és mozdulata is, amivel az ő szórakoztatásukra való művészetet, egy zenét létrehozzák. Azt lehet mondani, hogy itt úgy tűnik, hogy miután maga a művészet egy nem túlságosan magasra értékelt tevékenység, nem érzik szükségét Arisztotelész annak, amit a későbbiekben már a 18. században megtesznek méghozzá komoly intellektuális erőfeszítések árán, hogy egy olyan művészet fogalmat hozzanak létre, amely művészet fogalom egyértelműen kizárja a durva, közönséges, ízlésű, tömegnek tetsző alkotásokat a művészet területéről. Itt maga művészet az, amely mint egy két típusra tagolódik a hallgatóság a függvényében, és hát amúgy is a hallgatóságnak a társadalmi rangja az, amely dönt arról, hogy ez neki tetsző, és az általa kedvelt zene vagy művek, azok ebben az értelemben a művészet kategóriájába tartoznak-e. Ez a gondolat, hogy a szabad embereknek a neveléséhez, a fejlődéséhez szükséges egy bizonyos mértékkel, mondjuk a zenének, mondjuk a rajznak, bizonyos szinten való gyakorlása, elsajátítása, ez az oktatási koncepciójában Arisztotelésznek megjelenik, de mindig a legnagyobb hangsúly azon van, hogy még csak véletlenül sem szabad ezt túlzásba vinni és öncéllá tenni. Ez a meglehetősen lesújtó ítélet a művészetekről általában fennmarad végig az antikvitás során. Én egy példát hoznék talán még Szenekát az erkölcsi levelekből. Szeretnék tudni, mi a véleményem a szabad művészetekről. Semmit sem tisztelek, semmit sem sorolok a javak közé, amiből pénzt csinálnak.
kereső foglalkozások ezek, annyiban hasznosak, amennyiben csiszolják és nem kötik gúzsba a szellemet. Addig kell velük tölteni az időt, ameddig a lélek nem tehet semmi jelentősebbet. Alapismeretek számunkra nem feladatok. Hogy miért mondják szabad tudományoknak? Világos. Mert szabad emberhez méltóak. Egyébként csak egy tudomány szabad igazán, amelyik szabaddá tesz. És ez a bölcsesség magasra törő, bátor, nagylelkű tudománya. A többi jelentéktelen, gyermekhez méltó. Vagy azt hiszed, lehet akármi jó olyan tudományokban, amelyeknek tanítói, mint látod, mindenkinél becstelenebbek és alávalóbbak? A tudományokat nem tanulni, hanem már tudni kell. Na most ugye az egyik probléma ezekkel a szövegekkel, a két számunkra teljesen különböző fogalomnak a keveredése, két olyan fogalomnak a keveredése, amit magának a művészet fogalomnak a konstitúciójában meghatározónak tartunk, ez pedig a művészetnek és a tudománynak a fogalmának a váltogatása. Akár csak ebben a rövid szenekai passzusban, valójában, erről hát még lesz bőven szó, a tudománynak és a művészetnek a fogalma egészen a 17. század vége, szóval nagyjából szintén a 18. század első felében válik igazán világosan el egymástól. Itt ismét arról a problémáról van szó, hogy az ars, illetve ennek a megfelelő modern formái a 18. századig egyaránt jelölik a tudományokat és a művészeteket. És a híres Kerelnek az egyik eredménye éppen az lesz, hogy bizonyos kritériumok alapján el tudja egymástól különíteni azt, hogy mit tekint művészetnek és mit tekint tudománynak, és ezt úgy teszi, miután nem nyelvújítási szavakkal dolgoznak, mint mi, hogy a tudományokon belül a művészetiek, azok kapnak egy jelzőt, és elkezdik őket szép tudományoknak nevezni. Aki olvas néha 19. századi magyar szövegeket, akkor még találkozik a szép tudományok kifejezéssel, amely ott nem az esztétikát, hanem kifejten a művészeteket jelöli. És hát a másik megoldás az volt, hogy vagy szép tudományoknak fordították, vagy szép művészeteknek. Ilyen joggal föltehető a kérdés, hogy miért hívják a Szépművészeti Múzeumot Szépművészeti Múzeumnak, akkor Ronda Művészeti Múzeum nincsen, Rót Művészeti Múzeum nincsen. Átvettünk egy hagyományt, ugyanúgy, ahogy az akadémiákat, az minden nyelven, ugye, Accademia delle Belle Arti, vagy Bozár, vagy Fine Arts, tehát az art, ars fogalom, amely egyaránt jelölt tudományt, mesterséget, művészetet, ezen belül úgy lehetett létrehozni az esztétikai ítélet alá eső tárgyaknak az osztályát, hogy ez megkapta a szép jelzőt. Tehát ezért van az, hogy nekünk van egy például egy szép művészeti múzeumunk, és ezért reménytelenek a fordítások, tehát akkor ugye a fordítva azt a megoldást választja, hogy hát váltogatja, hogy mondjuk egy Seneca szövegen belül, hogy hol ársz van, hogy hol tudománynak, hol művészetnek fordítja, mert ezzel legalább jelzi számunkra azt, hogy itt még ilyen különbségtétel nincs. Szóval tulajdonképpen károsak is a művészetek. Miért? Megtanítják-e ezek az emberek, mármint a művészek, az erényt vagy sem? Ha nem tanítják, nem is származtatják át, ha tanítják, akkor meg filozófusok. Szeretnéd tudni, az erény tanítása mennyire távol van a katedrájuktól? Figyeld meg, tanaik mennyire különböznek egymástól. Márpedig hasonlatosság volna közöttük, ha ugyanarra tanítanának. Ha a művészeti alkotásokkal kapcsolatban a legfontosabb, az ítélet legfontosabb szempontja az igazság, a kognitív helyesség, akkor az azt jelenti, hogy a műalkotások nem különbözhetnek egymástól. Mert akkor ugyanazt kellene mondani. Jogtetszenek a számára egy bizonysága a művészet alávalóságára az, hogy ahány művész, annyiféle műalkotás jön létre. És rettenetes károkat okoz bennünk a művészet. Ha nagyon beleveted magad a szabad művészetekbe, akadékoskodóvá, szószátjárrá, kotnyelessé, önelégülté leszel, és azért nem tanulod már meg a szükségeseket, mert fölöslegeseket tanultál meg. Miért neveljük hát fiainkat a szabad tudományokkal? nem azért, mintha erényt taníthatnának, hanem mert a lelket előkészítik az erény befogadására. Mint ahogy az első, a régiek szavával a betűvetés, mellyel a gyerekeknek az elemi ismereteket adják át, nem tanítja a szabad művészeteket, de szállást csinál annak, amit ezután kell felfogni, úgy a szabad művészetek sem vezetik el a lelket az erényhez, csak útjára indítják. Tehát a szabad művészetek ebben az értelemben, ugye most még nem tisztáztuk, hogy mi tartozik bele, eredetileg ugye a szabad emberhez méltó foglalatosságot, a szabad művészeteknek van egy ilyen propedeutikai funkciója, hogy az erényhez nem jutatnak el, az igaz ismerethez nem jutnak el, de mint egy megágyaznak neki, vagy legalábbis kikövezik az utat ahhoz, hogy az erényig eljuthassunk. Itt van megint egy érdekes osztályozás a művészeteknek, vagyis a tevékenységeknek. Poszeidónói szerint négy fajtája van a művészeteknek. Vannak közönségesek és alacsony rendűek, vannak szórakoztatóak, vannak oktató és szabad művészetek. És az érdekes az, ezt azért olvasom fel, mert mégiscsak művészet szociológiáról van szó, hogy itt találunk a művészetekre egy olyan osztályozást, amely egyértelműen társadalmi csoportokhoz rendelve osztályozza a tevékenységeket. Milyen a közönséges? A közönséges a mesteremberek művészete, a kézmunkáján alapszik, és az élet berendezésével foglalkozik, nincs benne a szépség, nemesség, semmilyen látszata. Na most az, hogy a kézmunkáján alapszik a közönséges művészet, ez a gondolat eléggé magától értetődőnek számít évszázadokon át, és ezért van az, hogy például a képzőművészeknek olyan hihetetlenül nehéz sokáig szabad művészetként elfogadtatni, elismertetni a saját tevékenységüket. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a 14. század végétől kezdődően a művészetelméleti irodalom, elsősorban a képzőművészetelméleti irodalom, amennyiben nem hát egyszerűen receptkönyveknek az egymás utánja, az újabb és újabb érveket sorol fel amellett, hogy miért szükséges a képzőművészeteket, noha kézi munkán alapulnak, mégiscsak szabad művészeteknek tekinteni, és ebből a kapcsolásban már látható az is, hogy ez a fajta argumentáció milyen fontos lesz a művészek, a képzőművészek, mint társadalmi csoport számára, hiszen ha a tevékenységet sikerül a szabad művészetek kategóriába átsorolni, akkor ennek a tevékenységnek, a művelőinek a státusza, társadalmi elismertsége, társadalmi rangja is látványosan megnövekszik. Mindaddig, amíg nem tekintetünk szabad művészetnek, akkor egyértelműen a közönséges kézművességnek valamelyik ágához soroltatnak, amely nyilvánvalóan a középkorban már nagyobb megbecsülést élvez, mint mondjuk Platon vagy Arisztotelész szemében, de semmiképpen sem teszi lehetővé, már szociológiailag is mindegy gátját szabja annak, hogy a képzőművészeteket és például a költészetet ugyanabban a kategóriában, mint művészetet gondolják el. Tehát van egyrészt a közönséges művészet. Aztán van a szórakoztató művészet. Szórakoztató az, mely a szem és fül gyönyörködtetésére irányul. Ide sorolhatod a gépészeket. Ugye, gépész van a magyar fordításban, hát itt azokról van szó, akik a minden hát, császári udvarban ismert, és hát a középkor folyamán is igen népszerű automatákat készítették. De azért gépészek, tehát azokat az automatákat, amelyek különböző mechanikai berendezésekkel képesek voltak, nem tudom én, aranyfácskán, virágot nyitni, virágot összecsukni, olyat, mint a gépcsalogány az Andersen mesében például. Ezek a gépészek. Aztán vannak az oktató művészetek, és valamennyire hasonlítanak a ezek már valamennyire hasonlítanak a tulajdonképpeni szabad művészetekhez. Azok, melyeket a görögök enciklikusnak, a miénk szabadnak neveznek. Tehát ugye a görög volt az enciklios paideia, tehát a tanított tevékenységeknek az összessége, ennek az artes liberales lett a latin megfelelője. Miért szabadnak nevezik? Az igazat megvalva egyedül azok a szabad művészetek, melyeknek gondja az erény. Végül is egyetlen dolog viszi tökélyre a lelket, a jó és a rossz megváltoztathatatlan ismerete, márpedig egyik művészet sem kutatja a jót és a rosszat. És aztán ez már kifejezetten a képzőművészekre vonatkozik, de azért nem állom meg, hogy ne olvassam föl, ez a 88. levélben. El kell viselned, hogy nem haladok az előírt úton, mert nem tudom magam rávenni arra, hogy a szabad művészetek művelői közé soroljam a festőket, hasonlóan a szobrászokat, márványfaragókat és a fényűzés más kiszolgálóit. Ugyanígy száműzöm a birkózókat, és egész olajba sárgal kevert tudományukat a szabad művészetek közül, vagy akkor már a kenőcsárusokat is ide kell sorolnom, meg a szakácsokat és a többit mind, aki tehetségét élvezeteink szolgálatába állítja. Tehát a művészek élvezeteink szolgálatába állítják tevékenységüket, szabadságról, szabad emberhez méltó tevékenységről. Végképp nem is lehet beszélni. Na most ugye léteznek bizonyos osztályozások, tehát egyrészt a hét szabad művészetnek a fogalma, amely hét szabad művészet fogalma az egy viszonylag későn alakul ki, már ugye a késő antikvitásban a Mercurius és Filológia házassága című Marcianus Capella művében olvasható először a hét szabad művészetnek az a felsorolása, ami azután mintegy kanonikussá vált. Tehát a hét szabad művészet a grammatika, a retorika, a dialektika, az aritmetika, a geometria, az asztronómia és a zene. Ez a hét szabad művészet, vagyis az a hét tevékenység, amelyik szabad emberhez méltó. Hát ezek között nem nagyon találjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket ugye, művészeti tevékenységnek nevezünk, úgy itt a zene. Tehát lehet, hogy a zene lehetne az a paradigmatikus tevékenység, amelyhez hasonulva a többi művészet is kivíthatná a szabad művészet státusz, de ez nem igazán célra vezető. A zene azért kerül bele, mert amikor Pitagórasz felfedezi azt, hogy a hangok közötti távolságok, azok matematikai arányokként leírhatók. Egészen egyszerűen például a húrhosszúság változásával, ugye még bizonyos arányok meghatározó hangközöket határoznak meg, abban a pillanatban a zenével való elméleti foglalatoskodás egy sajátos matematikai tevékenységet jelent, és mind ilyen kerül bele a zene, tehát alapvetően a zene elmélete a hét szabad művészetbe. A másik lehetőség ugye lenne, hogy vannak ezek a bizonyos múzsák, és hát ha a múzsák által patronált tevékenységek azok lehetnének a mi ezt, művészet fogalmunknak az elődjei. Igazából ez sem egy nagyon ígéretes próbálkozás. A múzsák között ugyan számtalan költői műfajnak a képviselőjét megtaláljuk, színpadi és költészeti műfajét, de a múzsák között is ott van ugye az asztronómiának a múzsája, Uránia, a történetírásnak a múzsája, Clio, az ékes szólásnak a múzsája, és a táncé, és a grammatikái. Na most az a művészeti tevékenység, amelyik a leginkább tudta magát, akár a múzsai művészetek, akár a hétszabad művészet kategóriájában képviseltetni, az a költészet volt, egyszerűen azért, mert a költészetek, mint a retorikának, az ékes szólásnak egy sajátos formáját kezdték értelmezni, és mind ilyen viszonylag hamar polgárjogot kapott. Hasonlóképpen érdekes és eléggé sikeres volt az építészetnek a szabad művészetek közé való besorolása egy olyan elvvel, amit talán legvilágosabban Vitruvius fejez ki, ugye az Vitruvius az a szerző, aki a Tízkönyv az építészetről, magyarul is olvasható Tízkönyv az építészetről című művében mindegy összefoglalta a legfontosabb az építészetre vonatkozó ismereteket, elveket, elképzeléseket a késő antikvitásban. És ahhoz, hogy a szabad művészet rangját az építészet számára kivívja, akkor ahhoz azt kell hangsúlyozni, hogy alapvetően egy elméleti, intellektuális jellegű tevékenységről van szó, és az igazán fontos, az igazán lényeges az építész tevékenységében az a tervezés, a rajzolás, vagyis az a mozzanat, amely a geometriához legközelebb áll, hiszen a geometria már a muzsák között képviselve van. Továbbá hangsúlyozni kell azt, hogy milyen sok mindent kell tudnia az építészetnek, milyen sok tudományban járatosnak kell lennie. Ezt írja Vitruvius. Első kötet, első szakasz. Az építész tudását sok tudomány és különféle ismeretek ékesítik. Ezáltal ítéli meg mindazt, amit más mesterségek alkotnak. Ez a tevékenység kézművességből és elméleti gondolkodásból születik. A kézműves munka a hasznosság folytonos és megszokott gyakorlása, tekintettel az alakítás céljára, amelyet anyagból, kézzel végeznek, aszerint, hogy a mű milyen anyagból van. Az elméleti megfontolás pedig a kézi munkával készített dolgokat aszerint tudja bemutatni és magyarázni, milyen viszonyban áll bennük az ügyesség és a gondolkodás. Tehát Vitruvius elismeri, hogy ügyesség, rutin, készség, kézművesség egyfelől, másfelől gondolkodás és elmélet az, amelynek az összekapcsolása az építész tevékenysége. Mit kell tudni az építésznek? Annak, aki magát építésznek vallja, tehetségesnek és tanulékonynak kell lennie a tudományban, ugyanis sem a tehetség tudomány nélkül, sem a tudomány tehetség nélkül nem tehet valaki tökéletes mesterré. És legyen tanult ember. Tudjon rajzolni, legyen képzett a geometriában, ismerje jól a történelmet, szorgalmasan hallgassa a filozófusokat, értsen a zenéhez, ne legyen járatlan az orvoslásban, ismerje a jogászok érvelését, értsen a csillagászathoz és a csillagászati számításokhoz. Ugyanebben az első szakasz a könyvben még azt írja, minden mesterség két dologból áll, a munkából és annak elméletéből. A két dolog közül az első, vagyis a munka teljesítése azok feladata, akik az egyes dolgokat művelik, vagyis munkát végeznek. Míg a másik rész, vagyis az észszerű gondolkodás egyformán közös minden tanult emberben. Vagyis teljesen mindegy, azt szeretném Vitruvius, hogy legyen teljesen mindegy, hogy milyen jellegű a tevékenység. Azt ismerjük fel, hogy a tevékenységnek az elméleti része, az észszerű gondolkodás, az minden tanult emberben közös, ebben az értelemben a tanult emberekhez sorolhatja magát az építész, és a tevékenységnek, az építésnek az a része, ami rátartozik, tehát a tervezés voltak éppen az egy szellemi tevékenység, és mint ilyen érdemes a szabad művészet rangjára. Ez az érvelés megint olyan, amely nagyon sok forrásból kap megtámogatást a középkor folyamán, de folytonosan azért csak érvelni kell mellette, és nagyon érdekes az, hogy az első építész ábrázolások, amelyeket ismerünk, azokon mindig van egy feltűnő elem, mégpedig ugye látjuk az építészt, és látjuk a pallérokat és kőműveseket, akik éppen felhúznak mondjuk egy falat. Az építész az, aki hangsúlyosan kesztyű van. Tehát kesztyű, vagyis ő az, aki szellemi munkát, csak szellemi munkát végez, fizikai munkát nem végez, és a kesztyűnek ez a fajta jelképes funkciója, ez elég sokáig tovább él, tehát a kesztyű a kezét fizikai munkával nem beszennyező embernek a megkülönböztető jele, ezért van az, hogy hát ugye nem mindenki párbajképes, hanem pontosan az, aki az úri osztályhoz tartozik, ezért volt az, hogy kesztyűt vetettek a kihívó, ugye az kesztyűt dob, a sértett kesztyűt dob annak a lába elé, akit párbajra kihív, és ezzel történik meg a kihívás, ugye akárki nem tud kesztyűt dobni a megsértője lába elé. Na most, amikor megtörténik az a fajta rendszerezés, amely elkezd beszélni hét szabad művészetről, az már egyértelműen oktatási célra történik. Tehát, hogy a szabad emberek művelésében milyen fajta tevékenységek játszanak szerepet, és itt jön létre azután a hét szabad művészetnek a kategóriája, amelyet át is vesz azután a középkor is, ugye a híres trivium és quadrivium, az a két szakasza az oktatásnak, amelyet már megkülönböztet és művel az európai középkor is büszkén, legalábbis ugye Nagy Károly, tehát a Karolink időszak óta. De ami nagyon fontos, hogy az egész antikvitásban mindenfélét mondanak a művészetekről, azokról a tevékenységekről, amiket mi művészetnek nevezünk. Sőt, még az is előfordul, hogy időnként, páronként összekapcsolják őket. A leghíresebb az, amivel aztán a koraújkor hatalmas művészetelméleti konstrukciókat épít, az a Horácius Ars Poetikában az a félmondat, hogy ut pictura poesis, ahogyan a festők, úgy a költők is, mondja Horácius, és hát ugyanilyen részletek azért, amikor két művészeti ágat, tehát két művészeti tevékenységet összekapcsolnak, azok úgy előfordulnak Plotinosznál is, előfordulnak Horáciusnál, előfordulnak még Szenekánál is itt-ott, de igazából az a gondolat, hogy volna valamilyen közös minőség, mondjuk esztétikai minőség, ami ezeket a tevékenységeket egymással összekapcsolja, hasonlítja, ez egyáltalán nem merül fel. Úgyhogy akkor én majd itt folytatnám valahol a középkorba, akkor a következő alkalommal.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet szociológia. Első előadás. A művészet fogalma. A felvétel 2004 tavaszi félévében készült.